mi volt az az érzés, ami elvitt oda, hogy létrehozd ezt a csoportot? A csoport leírásában írott, hogy tavasszal még az egészségügyi dolgozókért megmozdult az ország, tapsoltak az emberek, szívecskéket ragasztottak az ablakba, már ebből már semmi nincs. Ez volt a mozgatórugó, vagy mi az, amit téged elindított, hogy legyen egy imádkozó csoport az egészségügyi dolgozókért?
Ez több mozaik darabkából állt össze. Az egyik ez, amit valóban le is írtam oda a csoportnak a leírásába. Úgy hívták erre fel a figyelmemet, hogy kórházlelkészekkel beszélgettem, a Dunántúli Egyházkerületnek interjúztam kórházlelkészekkel, és ők hívták erre fel a figyelmemet, és valóban rájöttem, hogy akkor még hány étterem, meg önkéntes küldte a fotókat, hogy vittek az egészségügyi dolgozóknak ennivalót, pizzát, mert tudják, hogy a saját büféjük is bezárt, kávét, ezzel-azzal megörvendeztették őket, vagy próbálták tartani bennük a lelket. Amikor sétáltunk a kisfiammal, tényleg rengeteg ablakban ott láttuk a szívecskéket, még olyan eldugott utcákban is, meg zsák utcákban, ahol tudtam, hogy valószínűleg nem járnak egészségügyi dolgozók hazafele, arrafele. De jó volt látni akkor ezt az összefogást, hogy érezhették a támogatást, és valahogy ebben megfáradtunk, vagy már nem olyan kézzel fogható, pedig az az igazság, hogy a tavaszinál a mostani terhelés nagyobb. Tehát ez a mozaik egyik darabja, amire fölhívták a figyelmemet, de férjemnek a gyülekezetében, Győr agglomerációjában is több orvos van. Például nagyon kedves hívő házi orvosunk is időnként mesél a nehézségekről, hogy be kell öltözni. Látom, hogy egyre inkább kell a magánélete határait meghúzni. Egyre többször látok tőle olyan kéréseket, hogy lehetőleg rendelési időben hívják, lehetőleg ne a magántelefonján. Innen érzem, hogy ő, aki nagyon lelkiismeretes, és tudom, hogy mennyire gondos, hogyha már ő is erre kényszerül, hogy erős határokat húzzon, akkor tudom, hogy ez nála milyen terhelést jelenthet. Ők a gyülekezetünk orvosai, akikkel párbeszédben vagyunk, ők a másik mozaik darabkája ennek a történetnek, hogy rajtuk keresztül egy kicsit mi is beleérzünk az ottani helyzetekbe. Vannak közöttük kórházi dolgozók is, vannak közöttük házi vagy gyermekorvosok is, akik csak áttételesebben kapják ezt a terhelést, vagy látják ennek a nehézségeit, de azt gondolom, hogy a családjuk már mindannyiuknak azért fáradt és türelmetlen abban, hogy tudják, hogy szükség van arra az édesanyára, édesapára, de nekik is ő az édesanyja, édesapa, és otthon is pótolhatatlan. És nehéz lehet az, hogy fáradt, nehéz lehet az, hogy terhelt, akár gyászesetekkel, meg nehéz kórházi esetekkel, azért ezeket a lelki terheket is kell valakinek vinni. És nagyon fontos lenne, hogy segítsünk ezeket a lelki terheket vinni. Még egy mozaik darabka volt, ezt vasárnap indítottam el ezt a csoportot, egészen pontosan az Isten tiszteletünk végével, ahogy a férjem az élő közvetítés gombját lenyomta, én akkor nyomtam a magam gombját, hogy elindítsam ezt a csoportot. Nikodémusról beszélt, és arról, hogy az Úristen sokszor mást válaszol, mint amit mi kérdezünk, mert kicsit ott olyan, mintha Jézus és Nikodémus elbeszélnének egymás mellett, de milyen jó, hogy az Isten mégis azt válaszolja, és azt cselekszi, amit ő jónak tart, mert valójában arra van szükségünk. És valahogy ebben is éreztem a sürgetést, hogy nem vagyok én se egészségügyi dolgozó, sem én még a Covid-on sem estem át. Hála az Úrnak a környezetemben, családomban, szűk baráti körben nem történt haláleset, még nagyon komoly megbetegedés sem, de azt éreztem, hogy ezt most a szívembe helyezi az Isten ezek által, az emberek által, akikkel most kapcsolatban voltam, vagyok. És még egy utólagos kis mozaik darabka is van. Hajdú Zoltán Leventével, a Szólhádi gyülekezetnek a lelkészével beszélgettem, és ő pedig mesélt arról, hogy az ő gyülekezetükben milyen megerősítő erő az, amikor egy-egy imaláncuk hatását megérzik, amikor az Úristen meggyógyít valakit, és ők azt érezhetik, hogy talán ehhez az ő imádságaik is hozzájárultak. Ez nagyon furcsa dolog, mert természetesen nem arról beszélünk, hogy egyszerű emberi szavak az isteni tervet felboríthatnák, vagy manipulálhatnánk az Istent, de valamiféleképpen mégis az Úristennek kedvesek ezek az egymást hordozások, és azt gondolom, hogy nekünk is rengeteget adnak. Úgyhogy vasárnap elindítottam ezt a csoportot, és nagyon örültem annak, hogy még aznap 100 ember jelentkezett. Én nagyon várom azt, hogy spontán is beinduljanak az imádkozások, meg hogy akár merjenek kórházi dolgozók, egészségügyi szakdolgozók is akár ima kéréseket megfogalmazni, hogy most nekik mi a teher, vagy mi lenne jó, hogyha miért imádkoznánk. De addig is, amíg ez úgy spontánul beindul, mert az emberek egymás előtt azért picit, azt hiszem, az ima életükben kicsit gátlásosabbak talán. Addig is egy-egy jó barátot, ismerőst én megkértem arra, hogy minden nap legyen egy ima poszt a csoportban, és legalább azáltal próbálhatjuk egymást hordozni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy érezzék azok, akik a COVID elleni harc élvonalában vannak, hogy azért nem egyedül vannak. Még ha mi nem is mehetünk be, nem is látogathatunk, nem is mosdathatunk velük beteget, vagy nem tudunk kezelni lélegeztetőgépet, meg talán a legtöbben nem is állnánk ki azokat a kényelmetlenségeket, amit egy-egy védőöltözet hordása jelent. De fontos, hogy valami módon érezzék a mi szolidaritásunkat, és hogy együtt érzünk, és hogy ha tehetnénk, vagy képességünk, vagy lehetőségünk lenne, akkor harcolnánk velük együtt.
Egy kicsit mesélj még arról, hogy hogyan lehet a Facebookon imádkozni, mert a Facebook platform az már nem ismeretlen szerintem a hallgatóink előtt, tényleg most már szerintem a nagymamák korosztálya is vígan használja, de az még szerintem sokaknak egy kicsit furcsa lehet, hogy jó, van egy csoport, de hogy ebben hogy lehet imádkozni együtt, ezt te hogyan képzeled el, hogy aki olvassa ezt a szöveget, az csendesedjen el, olvassa ezt föl, imádkozzon utána a saját gondolataival, vagy szerinted hogyan kell jól használni egy ilyen imádkozó közös csoportot?
Én magam is gondban vagyok sok esetben a közös imádsággal, meg a férjem is, mert egyikünk családja sem gyakorolta ezt úgy otthon a belső szobában, vagy a családi berkekben, és ezért nekünk magunknak is kihívás együtt imádkozni másokkal. És engem ebben nagyon-nagyon szokott bátorítani az, amikor olyanokkal működöm együtt, olyanokkal kell közösen szolgálnom, dolgoznom, akiknek viszont ez meg egyszerű hétköznapi valósága, hogy együtt imádkozunk. És ebből a szempontból engem rengeteget segített az, ahogy láttam a 2 évvel az előtti csillagpont felkészülést, hogy ott messengeren, meg telefonon, meg személyesen, meg mindenhogyan is folyt egymásnak az ima háttértámogatása, és hogy az emberektől mennyire egyszerűen és magától értetődően tud jönni, és engem magamat is nagyon sokban felszabadított erre. Ezért aztán az első imádságot én írtam meg. Nem egyszerű, mert nem tudja az ember, hogy amit kienged a billentyűzetéből, az ki elé kerül, ki az, aki ebben valamiféle bántást, sértőt él meg, ki az, aki ebbe bele tud szívvel csatlakozni, de ez ugyanígy van akkor is, hogyha csak gyülekezeti körben imádkozunk, és azt gondolom, hogy nem szabad az egymás előtti gátlásaink véget kihagyni ezt, ami legfontosabb eszközünket, amivel egymást hordozhatjuk, és amivel az Úristen elé vihetjük önmagunkat, meg egymást. Igen, nagyon furcsa a Facebook nyilvánossága előtt imádkozni. Mégis azt gondolom, hogy nem helyettesíti a személyes imádságot, de talán annak, aki nem szereti a saját szavaival megfogalmazni az imádságát, vagy annak, aki ilyen-olyan módokon küzd azzal, hogy hogyan fogalmazza meg, mikor milyen imakéréssel avatkozik túlzottan bele az Isten dolgába, mert hívő embereknek sok ilyen kérdése, gátlása tud lenni, és talán egymást is felszabadíthatjuk egy ilyen csoportban arra, hogy az Úristen nem biztos, hogy a mi legügyesebb szavainkat várja, nem biztos, hogy a legdiplomatikusabb megfogalmazást várja, viszont erősít és segít és a lélek könyörög még a mi botladozó szavaink mellett vagy ellenére is, és legyen erre bátorságunk, hogy írunk egy posztot, írunk egy imádságot, hosszan vagy röviden. Lehet, hogy emberek között lesz olyan, aki ítélkezik fölötte, sokat mondónak, keveset mondónak, diplomatikusnak, túllelkesnek, vagy bármi egyébnek bélyegzi, de ez azt gondolom, hogy az Úristennel való kapcsolatunk mellett is el kell, hogy törpüljön, meg az ügy fontossága mellett is letörpül.
Néztem a csoport tagjait, most amikor rögzítjük ezt a beszélgetést, 264 néhányan vagyunk a csoportban. Nagyon sok olyan ismerősöm van köztük, akiket valami módon a református egyházból ismerek. Vannak-e mások? Tehát például egészségügyi dolgozók, olyanok, akik nem kórházlelkészek. Találkozol ilyen tagokkal?
Nagyon friss még ez a csoport. És én is elsőkörben azokat tudtam megszólítani, akik nekem személyes ismerőseim. Sőt, valamiféleképpen a Facebook algoritmus még közülük is szanál, és sokakat nem tudtam csak úgy élből meghívni ebbe a csoportba, hanem külön kellett nekik szóljak. Egyértelmű, hogy mivel az én ismerősi körömben tudtam elsődlegesen megszólítani, meg őket ismerem annyira, hogy tudjam, hogy ki az, akinek ez szintén fontos, meg ki az, aki tényleg merészel velem együtt ilyen furcsa összvér műfajba fogni, hogy imádságot a Facebookra. Ezért elsődlegesen az én baráti körömből indult el, és ahogy a többiek megosztják, vagy ahogy írnak bele, úgy tud ez a kör tágulni. De nem véletlenül tegnap például egy pannonhalmi szerzetes testvért kértem, hogy írjon egy imádságot, remélve azt, hogy tudunk ebben akár ökumenikusan együttműködni. Nagyon remélem, hogy evangélikus testvért is fogok tudni beleszólítani, meg még majd ki tudja kiket. Tehát ez egyértelmű, hogy nem szeretném lekorlátozni csak az én nyuszi barátai és ismerősei körére, de egyelőre ebből tudott elindulni a dolog, és azt remélem, hogy minél többen csatlakoznak, hogy együtt imádkozzunk. A kérdése pedig, hogy vannak-e közöttük egészségügyi dolgozók? Igen, egy páran vannak már, elsődlegesen szintén tőlem indultak el, vagy az én ismerőseim, orvosok, ápolók, és kértem is őket, hogy csak annyit mondjanak azoknak, akiket a folyosón a kórházban látnak és fáradtak, hogy tudják, hogy imádkoznak értük, vagy hogyha valakiben látnak annyi nyitottságot, vagy úgy éreznék, hogy jót tenne neki, akkor hívják fel a figyelmét erre a csoportra, hát ha kapnak általa erőt, hogyha tudják, hogy van, aki hordozza őket.
Már említetted a pannonhalmi szerzetes, illetve azt, hogy felkérsz egy-egy embert, hogy írják meg a mondjuk naponta egy ilyen fix imádságot, és akkor kérdezem, hogy ez a terv a következő hetekre, hónapokra, hogy minden nap lesz valaki, akit megkérsz, amellett, hogy remélhetőleg spontán módon is beindul a csoport használata, és ha így van, akkor elárulsz egy-két embert esetleg, akit szeretnél, vagy ez maradjon egyelőre még titok, mert még nem tudod, hogy vállalják-e.
Vannak ismertebb nevek, de éppen azért nem szeretnék még róluk beszélni, mert nem szeretném, hogy aztán a bogros teendőik miatt mégsem vállalják, és emiatt nekik kényelmetlenségük legyen, hogy kikosarazták, vagy én zegjek be olyat, ami nem az igaz, és azt gondolom, hogy nem is ezen múlik, hogy celeb, vagy sokkövetős, vagy ismert embere-e az, aki imádkozik. Törekszem rá, hogy ne elsősorban lelkészeket kérjek, mert mindig nagyobb ereje van, azt látom annak, amikor civil ember mer megnyilvánulni. Valahogy lelkészekkel sokan úgy gondolnak, hogy jó, hát ez a dolga, bekapcsoljuk és folyik belőle, és nagyobb bizonyságtétel erejét érzik, azt gondolom, az emberek annak, amikor valaki civil ember meri a maga botladozó vagy maga biztos szavaival kérni az Isten. Tehát erre mindenképp igyekszem, hogy lehetőleg ne, vagy ne csak szolgálók és lelkészek legyenek a megszólítottak között. Orvosok, ápolók, kórházlelkészek, nagyon szeretném őket megszólítani, de ők, mint én félek is őket terhelni, vagy csak nagyon óvatosan merek közelíteni, hogy ne egyel több dolog legyen, amit neki tennie kell, illetve, hogy ne azt érezze, hogy ő most olyan lelkiállapotban van, hogy ő erre alkalmatlan, és csak ezt dörgöljük az orra alá, és azt kérde, hogy imádkozzon. Tehát én ezzel most nagyon, nagyon óvatos lennék. Itt sokan beszélnek arról, hogy mekkora lelki problémák, terhek vannak velünk egyelőre lappangva a bezártság és a COVID miatt, és hogy PTSD-s tünetekkel, depresszióval, függőségekkel sokakat kell majd megtaláljunk, amikor már felszabadulunk a személyes segítségnyújtásra is. Nem tudjuk, hogy ez hány kórházi dolgozót, ápolót, orvost érinthet. Ezért lennék ezzel óvatosabb, de szeretném, hogyha találnék közülük is olyat, aki szívesen beszáll. Én annak örülnék a legjobban, hogyha nem is kellene szerveznem senkit így napontára, hanem magától spontán az emberek mernének, merészelnének ebbe beszállni, de azt is megértem teljesen, hogyha valaki még akár ebben a csoportban is részt vesz, de inkább a saját otthoni belső szobájában. Tényleg ahányan vagyunk, annyi különféle imádság világunk van, meg imához kapcsolódó szokásaink és nyelvezetünk. Biztos, hogy sokaknak nem kenyere ez, hogy ennyire nyilvánosan vagy kint a Facebookon. Én is fenntartottam magamnak ezt a jogot, hogyha valaki pont ebben a csoportban szeretne árhíreket, vírustagadást, bármi olyat tenni, ami pont, hogy nem segíti a mi ima harcunkat, az egymás felé való ilyen bizalomelmélyülést, amit egy imádságban való kitárulkozás jelent, nem segíti ezt a fajta nyitást és bizalmat, azt egyértelműen moderálni fogom, megosztani egymással az imádságainkat egy ennyire nyílt helyen, mint a Facebook nyilvánossága. Azért ez egy hitvallás is. Tehát lehet, hogy valaki eljár templomba, lehet, hogy valaki otthon imádkozik és Bibliát olvas, de mondjuk a saját 1000-2000-es Facebook ismerősi körében nem biztos, hogy vállalta még ennyire direkten, vagy csak vallásos más tartalmakat megosztva azt, hogy ő hívő keresztény, és hogyha ezt ráadásul egy saját imádság, saját szavaival meri tenni, ez nagy-nagy bátorság, azt gondolom, és tiszteletre méltó. Van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy be kellett zárni a templomokat, de milyen csodálatos az Isten, mert így meg ellepték az ige hirdetések, az Isten tiszteletek, a mindenféle lelki alkalmak, az internetet is, és hogy olyan barátait látja ezeket megosztani, akikről sosem gondolta, hogy ők is egyáltalán nézik, meghallgatják ezeket, illetve hogyha nézik és hallgatják is, akkor fölmerik vállalni. Erre gondolom azt, hogy talán így bőjtben egy jó lelki gyakorlat lehet nyilvánosabbnak lenni, beleláttatni a saját ima életünkbe, a saját Istennel való kapcsolatunkba. Legalább egy ilyen szűk ablakon, mint amekkora egy poszt. Végtelenül elkeserített nemrégiben, amikor egy hívő és egyházi emberrel beszélgettem, és egy megbeszélés kapcsán arról beszéltünk, hogy szeretném imádsággal kezdeni ezt a megbeszélést, és azt mondta, hogy figyelj, inkább ne. Mert azt érzi, hogy annyi helyen csúfolták már meg valahogy az imádságot azzal, hogy jó, hát az ott csúszópályán vagy mellékes üzenetként volt egy ima, de aztán gyorsan a tájra tértünk, és hogyha előtte kegyeskedtünk is az imában, vagy egy egész más hangnemben szóltunk, utána meg akár vérre menő csaták, vagy nem egyetértések, meg vélemények ütköztek, meg pénzügyek, meg ilyesmi, és hogy ő ezért lehetőleg ettől már tartózkodik. És annyira elkeserített ez a gondolat, hogy lehet az, hogy az imádságból tudunk olyat csinálni, ami már nem vonzó, és nem kívánatos, és nem az Isten kapcsolatunkat, meg a közösségünket erősíti, hanem valakiben már ellenérzéseket szül, hogy ez nem jó. Viszont az az igazság, hogy ezzel sem lehet mást tenni, vagy nem hiszem, hogy ennek a jelenségnek akár orvossága az, hogyha nem imádkozunk, hanem úgy hiszem, hogy pontosan az lehet az orvossága, hogyha imádkozunk, és lehetőleg minél többféleképpen, meg minél többen, és tapasztaljuk egymásnak a másféle imádságát is, és merítünk egymástól, mert így lehet valahogy az imádságunk akármilyen alkalom előtt, után, közben, vagy attól függetlenül is hitelesebb, őszintébb, és Isten felé nyitottabb.